Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután is felvételről köszöntöm nagy tisztelettel a műsor minden kedves hallgatóját. A mai naprakészben a Sepsiszentgyörgyi Városi Tanács vállalkozásokat serkentő ösztönző határozatairól, a megye prefektusával fennálló feszült viszony hátteréről, a választási kampány előtti esetleges törvényhozási javaslatairól, és a megélhetést, illetve az életszínvonalat növelő terveiről, javaslatairól beszélgetünk Miklós Zoltán pénzügyi szakemberrel, az RMDS Sepsiszentgyörgyi Városi Tanácsának RMDS frakció vezetőjével, Kovászna megyei szenátor jelölttel, akit tisztelettel köszöntök a mai műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Tisztelt Miklós Zoltán, mielőtt belevágnánk a jövőre vonatkozó terveibe, egy kicsit maradjunk a mában, illetve tekintsünk vissza az elmúlt időszaknak a fontosabb döntéseire. Ugyebár a Sepsiszentgyörgyi Városi Önkormányzat az fontos pénzügyi, elsősorban kis és középvállalkozásokat támogató intézkedéseket hozott, illetve hát adókedvezménnyel is támogatja a zöldmezős beruházásokat. Akkor vegyük ilyen sorrendben. Tehát melyek azok a fontos információk, amelyeket meg kell osztani a hallgatókkal, és amelyek október végén a tanács hatáskörében születtek?
Igen, igyekeztünk a Sepsiszentgyörgyi Önkormányzatnál vállalkozóbarátok lenni, vállalkozóbarát légkört teremteni. A minimis támogatási rendszert kezdtünk el működtetni 4 évvel ezelőtt, aminek a lényege az, hogy minimis támogatásokat biztosítunk a kis és középvállalkozásaink számára. Azokról a kis és középvállalkozásokról van szó, akiknek a székhelye Sepsiszentgyörgy adminisztratív területén van. 4 évvel ezelőtt egy elemzést végeztünk a legnagyobb ingatlan adófizetőkről, jogi személyekről beszélek természetesen, és arra a következtetésre jutottunk, hogy egy alacsony adókulcssal a nagy, nem Sepsiszentgyörgyi és nem Kovászna megyei cégeknek kedvezünk. És azt a döntést hoztuk meg, hogy megnöveljük azt az adókulcsot, és a helyi vállalkozások számára keresünk egy olyan méltányos rendszert, megoldást, amivel visszaadhatjuk nekünk az emelés összegét. Ezért dolgoztunk ki a kereskedelmi és iparkamarával közösen egy minimis támogatási rendszert, ami most már 4 éve sikeresen működik, és aminek az eredményeként az összes sepsiszentgyörgyi székhelyű cég visszapályázhatja az adóemelés mértékét.
Na már most itt egy picit álljunk meg, ha jól értettem, akkor adóemelés történik a multinacionális cégek helyi kirendeltségei esetében, igaz?
Tehát 4 évvel ezelőtt, amikor meghoztuk azt a döntést, hogy a jogi személyek ingatlan adóját megemeltük, akkor nem tudtunk diszkriminatívan dönteni erről a kérdésről, ezért a döntésünk értelmében Sepsiszentgyörgy adminisztratív területén a jogi személyek ingatlan adója mindenkinek megnőtt. Mi viszont gondoskodtunk arról, hogy a saját vállalkozóink, a sepsiszentgyörgyi vállalkozókat ez a rendelkezés ne bántsa. Az akkori elemzésből az derült ki, hogy a legnagyobb ingatlan adófizetők, azok a biztosítók, multinacionális cégek, benzinkutak, nagy üzletek, ilyen szupermarkettek, bankok és így tovább, olyan adófizetők, akik túlságosan sok hozzáadott értéket nem képviselnek Sepsiszentgyörgyön. Működtetik a vállalkozásaikat természetesen, de nem helyi vállalkozásokról van szó. Viszont nem tudtuk mi ezt a döntést úgy meghozni akkor, hogy csak róluk szóljon. Ezért dolgoztuk ki a helyieknek ezt a minimis rendszert, amivel most már 4. éve sikeresen visszapályázzák ezeket az összegeket. A rendszer nagyon jól működik, gyakorlatilag mindenki, aki pályázik, visszakapja, tehát nincsen egy pénzügyi keret, ami után elfogyott, és az utólagosan jövők azok lemaradnak róla, tehát gyakorlatilag minden jogosult az támogatásban részesül, kivétel nélkül, és a pénzügyi kereteket folyamatosan bővítsük, hogyha erre szükség van, azért, hogy minden jogosult ezt a támogatást az önkormányzattól megkapja. Ezt a rendszert a kereskedelmi kamarával közösen működtetjük, és hát egy sikersztoriként éljük meg, mert amit elterveztünk, az történt. 4 éve remekül működik.
Honnan van a Sepsiszentgyörgyi önkormányzatnak több 100 000 euróig terjedő támogatásra szánt összege, amivel új munkahelyteremtő zöldmezős beruházásokat ösztönözne a továbbiakban, a jövőben?
Tehát ön valószínűleg arról egy újabb minimis támogatási lehetőségről beszél, amit nemrég hirdetett meg az önkormányzat, és aminek a lényege az, hogy újabb zöldmezős beruházások megvalósítása esetén és munkahelyteremtés esetén az önkormányzat adókedvezményt nyújthat ezeknek a vállalkozásoknak. Az érvényben levő jogszabályok értelmében minimis támogatás akkor lehetséges, hogyha az elmúlt 3 évben ez nem haladja meg a 200 000 eurót. Valószínűleg, hogy erre gondol szerkesztő úr, tehát van egy olyan minimis támogatási rendszere az önkormányzatnak, és ez nem ugyanaz, amiről az előbb beszéltem, tehát ez egy más támogatási rendszer, ami arról szól, hogy zöldmezős beruházások megvalósítása esetén, munkahelyteremtés esetén adókedvezményeket biztosítunk ezeknek a vállalkozásoknak. És ezeknek a támogatásoknak a mértéke nem lehet több 200 000 eurónál az elmúlt 3 évre számolva.
Persze, feltétlenül köszönöm a pontosítást, és külön erre szerettem volna kitérni, mert jó, hogyha a vállalkozó kedvű emberek ezekről tudnak.
Így van, gyakorlatilag jelen pillanatban 3 minimis támogatási rendszere van a Sepsiszentgyörgyi önkormányzatnak. Az egyik, amiről az interjú elején beszéltem, az adó visszafizetés. Az a minimis rendszer, ami már 4 éve működik. A másik, ez az adókedvezményes lehetőség, az zöldmezős beruházások és munkahelyteremtés esetén. A harmadik minimis támogatás pedig közvetlenül a kereskedelmi és iparkamarának nyújtjuk minden évben, amivel ők kis- és középvállalkozásokat segítő programokat bonyolítanak le. Tehát 3 párhuzamos minimis támogatási rendszer működik a Sepsiszentgyörgyi önkormányzaton belül.
Ez dicséretre méltó. Annál is inkább, hogy a bukaresti megítélés az egyáltalán nem ilyen pozitív irányú, tehát mind Kovászna megyét, mind pedig a Sepsiszentgyörgyöt ebben a kategóriában úgymond elmaradott vidéknek tartják számon. Ezzel szemben ön a közelmúltban megtartott RMDSZ ülésen éppen az ellenkezőjét hangsúlyozta. Nos, tisztelt Miklós Zoltán, így mint pénzügyi szakember is kérdem önt, hogy mi az igazság? Hogy áll Kovászna megye, illetve Sepsiszentgyörgy pénzügyi szempontból? És mennyi pénz jön vissza a begyűjtött adóból a fővárosból?
Nézze, nagy előszeretettel szokták mondogatni autonómia elleni érvként a székesföldi megyékre, Kovászna megyére is, azt, hogy szegény. De a számok nem ezt mutatják, hiszen a székelyföldi megyék viszonylag jó mutatókkal rendelkeznek. Az állami költségvetésbe beutalt összegek és a sikeresen lehívott uniós források is magasak, és a jók a foglalkoztatási mutatók is. Mindezek tekintetében a székelyföldi megyék az erős középmezőnyben tartoznak, és elmondhatjuk azt, hogy stabilan képesek megállni a saját lábukon. Természetesen tovább kell fejleszteni a székesföldi megyéket. Újabb hatásköröket kell az önkormányzatoknak megszerezni, és az emberek átlagjövedelmét növelni kell, pont úgy, mint ahogy a helyi vállalkozások versenyképességét is. Igen, pénzügyi autonómia kérdése és ennek a fontossága. Erről beszéltem az RMDSZ küldőgyűlésén, hiszen rendkívül fontos ez számunkra. Az erdélyi magyarság több mint fele olyan településeken él, ahol a polgármester és a városvezetés is többnyire magyar. És ezért fontos, hogy megerősítjük ezeket az önkormányzatokat, hiszen ők tudnak hatékonyan tenni a közjó érdekében. A mostani pénzügyi rendszer az központosított, egyértelműen központosított, és arra törekednek, hogy az adóbevételekből minél nagyobb mértékben Bukarestbe és minél kisebb mértékben a megyékbe, a városokban rendelkezzenek. Jó pár évvel ezelőtt, van az már 5 éve is, központosították a nagyvállalatok adózását. Tehát gyakorlatilag az összes nagyvállalkozásunk, mindegy, hogy melyik megyéből, akarata ellenére Bukarestbe kell adózzon. Ez 45%-ot jelent. Tehát az országos összadóbevétel 45%-át ezzel a mozdulattal Bukarestbe vitték be. 2 évvel ezelőtt létrehozták a régiósított pénzügyi hivatalokat. Kovászna megye esetében Brassóban hoztak létre régiós pénzügyi hivatalt. És oda költöztették egy aláírással az összes közepes méretű céget. Ez az összadóbevételek 30%-át jelenti. Jelen pillanatban az a torz helyzet állt elő, hogy a 33 megye, a kismegyék, nevezzük kismegyéknek, tehát olyan megyék, ahol még csak régiós adóhatóság sincs, ennek a 33 megyének a kezében mindössze 17-18%-nyi adóbevétel maradt, az összes többi vagy a régiósított adóhatóságoknál, vagy Bukarestben összpontosul. Tehát egyértelmű, hogy arra törekednek, hogy minél nagyobb mértékben Bukarestben centralizálva kezeljék az adó jövedelmeket, és minél kisebb mértékben maradjon ez a lehetőség helyi szinten. Véleményem szerint a mi érdekünk nem ez, a mi érdekünk az, hogy keressünk partnereket azért, hogy a helyi közpénzügyek törvényét megváltoztassuk, azért és abból a célból, hogy a helyben megtermelt összegek minél nagyobb mértékben maradjanak helyben, és helyben rendelkezhessünk ezekről az összegekről.
Ezek nagyon pozitív irányú, kicsengésű kezdeményezések, de, és itt jön a 100 pontos kérdés, hogy mit szól mindezekhez a kormány megbízotti intézmény, maga a Kovászna megyei prefektus, akivel nincsenek túl jó viszonyban amúgy.
Egész biztosan, hogy nem tetszik neki, és nem tetszik úgy általában a kormány megbízottaknak az ilyen jellegű indítványozás. De én úgy gondolom, hogy a demokrácia alapelve az az, hogy a helyileg felmerülő problémákat a helyi emberek oldják meg, és a helyi tanácsok és a megyei tanácsok által. Tehát nem lehet egy Bukarestből kinevezett prefektus akarata fontosabb és fennebb a helyi legitim tanácsok akaratánál. Én úgy gondolom, hogy kötelező módon ez irányba kell majd a következő 4 évben lépéseket tennünk. Nincsen az rendben, hogy a brassói adóhatósághoz 6 megye tartozik, ebből 3 magyar megye, Kovászna, Hazita és Maros, tehát az összes székesfüldi megye gyakorlatilag, és ennek ellenére mind a 6 menedzser román nemzetiségű. Ezek a menedzserek döntik el, hogy melyik magyar vállalkozóra küldenek adóellenőrt. Nincsen az rendben, hogy az ilyen jellegű centralizálás miatt Kovászna megyei munkahelyek szűnnek meg, mert nagyon sokan a Kovászna megyei pénzügyről nem vállalták a Brassóba való ingázást. És munkahelyek szűntek meg Sepsiszentgyörgyön, és ezek helyett Brassóba jöttek létre újak. Eltorzulnak nagyon fontos mutatók az ilyen jellegű centralizálások miatt. Hiszen például a pénzügy, a Kovászna megyei pénzügy alkalmazottainak a jövedelme az átköltözött Brassóba, és ezek átlagon felüli jövedelmek. Ezek a jövedelmek ettől arrafele a brassói átlagot javítják, és a Kovászna megyeit rontják. Nincsen többé hozzáférésünk a közepes és nagy vállalkozásaink által megtermelt adókhoz a centralizálás eredményeként. megcáfolnunk is nehéz, hogy ha azt vágják a fejünkhöz, hogy eltartott megye vagyunk, hiszen nem látunk lassan adatokat. Ezek nem normális dolgok. Folyamatosan decentralizációról beszélnek, szubszidiaritásról beszélnek a kormánykörökben, de ennek az ellentétesét cselekedik a pénzügyi szempontból. Ezek a dolgok nincsenek rendben, és ezeket a dolgokat meg kell változtatni.
És mindamellett, hogy gazdasági hátrányba is kerülhetnek, még a helyi viszonyok borzolgatása is szinte napirenden van. Említettem már, hogy a viszonyok a kormány megbízotti hivatallal és annak vezetőjével nem túl jók. Hát hogyan is áll most például a területrendezési kérdés, és van-e más kényes kérdés, amiben újabb peres eljárások várhatóak ott önöknél?
Hát most éppen valószínűleg, hogy ezt a megyén kívül is cikkeztek erről a sajtóban. Most a lemezen épp a Sárkánydomb projektünk van, folyamatosan akadályoztatják a Sebi-Szentgyörgyi önkormányzatot abban a szándékában, hogy a város új főterét befejezze. Ugye egy főtér akkor főtér, hogyha mind a négy homlokzata megvan. Az volt nekünk a Sárkánydombbal az elképzelésünk, hogy varázsoljunk a városnak egy igazi központot, egy olyan központot, amely meg tud telni közösségi élettel, ahol programokat lehet szervezni. Ugye két tér van egymás mellett, a Mihály Vityázú tér és a Szabadság tér. Két különböző építkezési stílus, két különböző történelmi korban épültek ezek a terek. A mi szándékunk az volt, hogy ne vegyenek el ezek a terek egymástól, mindkettő tudjon külön-külön érvényesülni. Elfogadtunk egy részleges városrendezési tervet, ami arról szólt, hogy a negyedik homlokzatot azt egy térplasztikával zárnánk le, és készült is egy fiatal szakemberek által készült is egy terv, ami a Sárkánydomb néven híresült el. Ez értelmében a prefektúra megyei tanács és a képtár előtti téren épült volna meg egy térplasztika, ami a történelmi városrészt határolná el a kommunizmus idején épített tömbháznegyedtől. Hiszen az volt a mi célunk, hogy a történelmi városrészt azt válasszuk le jól behatároltan. Gyógyítsuk be, ha úgy tetszik, a kommunizmus sebeit, hiszen az miatt, hogy ott gyakorlatilag összefolyik a történelmi városrész a lista jellegű építkezéssel, ott a szakszervezetek művelődési házának a környékére ez jellemző. Ezeket a kommunizmus által hagyott sebeket be kell gyógyítani, és a történelmi városrészt le kell választani. És ennek kapcsán merültek fel a prefektus és a prefektusi hivatal részéről fenntartások, és kezdődött egy nagyon, de nagyon hosszú pereskedés, aminek értelmében a városrendezési tervet megtámadták. Mi az alapfokú ítéletet, ami számukra kedvező volt, azt nem támadtuk meg, hiszen azon a véleményen voltunk, hogy újra módosítjuk akkor ezt a városrendezési tervet, és akkor már úgy fogunk eljárni, ahogy ők kérik. A prefektus egy 1995-ös jogszabályra hivatkozott, ami szerint a belvárosi rendezési terveket a védelmi és a belügyminisztériumnak, illetve a titkos szolgálatoknak is jóvá kell hagyni. Érdekes módon csak ez esetében, tehát ezzel a városrendezési tervvel emelte fel kifogásait, addig sem. A mi álláspontunk az volt, hogy a részleges városrendezési terveket azt a 250-es számú 2001-ben megjelent törvény szabályozza, amely világosan előírja azt, hogy az önkormányzatok hatáskörébe tartozik a városrendezési tervek elfogadása, és csak a megyei rendőrségtől kell jóváhagyást kérni, ami megtörtént. Na de más volt a prefektus véleménye, mi beálltunk a sorba, ha úgy tetszik, tehát az utólagos módosításnál kértük a bukaresti hatóságok engedélyét, a Védelmi Minisztériumtól, a Belügyminisztériumtól, amit természetesen nem kaptunk meg. És most ott tartunk, hogy elképzelhető, hogy a közigazgatási bíróságon kell megpróbálnunk megkeresni az igazunkat, és kötelezni a Védelmi Minisztériumot, hogy állítsa ki a pozitív engedélyeztetési papírt. Tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú húzalkodás, de véleményem szerint itt ismét elvi kérdésről van szó. Hiszen elvi kérdés az, hogy egy Bukarestből kinevezett prefektus, vagy a város lakói által megválasztott 21 fős legitim testület dönti el azt, hogy hogyan nézzenek ki a terek, hogy nevezzük el az utcáinkat, tereinket, vagy hogy milyen legyen a város zászlója. Ez a városi tanácsnak a szuverén joga. A városi tanács azért volt megválasztva, azért van megválasztva, hogy az ilyen előkérdésekben döntsön, és nincsen az rendben, hogy a prefektus, akit Bukarestből neveznek ki, ő képes legyen ezeket a jellegű döntéseket önmagában egyedül megtámadni és megakadályozni. Tehát elvi kérdés, és természetesen fogunk az igazunkért harcolni, addig is megpróbáljuk élhetővé tenni a teret, de nem fogunk lemondani az elveinkről.
Mennyiben segít az ügyükön az, hogy tegnaptól Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere, a székelyföldi önkormányzati tanácselnöke?
Véleményem szerint ez egy nagyon pozitív dolog. A székelyföldi önkormányzati tanácselnöke az elmúlt 4 évben Péter Ferenc, jelenlegi Maros megyei tanácselnök volt, aki rendben vezette ezt a testületet. Nem volt túl sok munka sajnos, hiszen olyan volt a szerkezeti felépítése ennek a testületnek, hogy túlságosan nagy tartalmat nem sikerült belevinni. Antal Árpád elképzelése szerint egy másféle megközelítést kellene ennek a testületnek adnunk. Képzéseket kellene szervezni a közigazgatásban dolgozóknak, segíteni kellene az önkormányzatokat a különböző ügyes, bajos dolgaik megoldásában, és meg kellene találni azokat a megoldásokat, hogy hogyan lehessen egy ilyen testületnek például egy saját irodája, saját alkalmazottja, aki a mindennapi munkát vinni tudja. Tehát mi üdvözöljük természetesen ezt a döntést. Én magam is ott voltam a tegnapi gyűlésen. Mi Antal Árpád munkásságát ismerjük, az ő neve, személye, tisztánlátása az mindannyiunk számára példaértékű, és úgy gondoljuk, hogy sikerül majd olyan munkát végezni ezen a testületen belül, ami az a székesföldi önkormányzatok javát szolgálja majd.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Miklós Zoltán, akkor a beszélgetésünk második részébe tekintsünk előre. Mindazon gondok orvoslása, illetve hát a felmerült problémáknak a kezelése mennyiben lehet hatékony azzal, hogy megfelelő számú szavazat elnyerése kapcsán ön immárom a Sepsiszentgyörgyi RMDSZ frakció éléről Bukarestbe költözik a Felsőházba. Tehát milyen tervekkel indul neki a szenátorjelölti kampány időszaknak, és győzelem esetén milyen tervei vannak a jövőt illetően?
Nézze, én 17 éve dolgozom a bankszakmában. Az egyik kereskedelmi banknak vagyok az alkalmazottja, ugyanannak a banknak már 17 éve. Ezen kívül 9. éve vagyok a városi tanácsos a Sepsiszentgyörgynek, ahol 5. éve a frakcióvezetői teendőket is ellátom. valamint a Sepsiszik Sportegyesületnek az aktuális női kosárlabda román bajnok Sepsiszik Egyesületnek vagyok az igazgató tanácsi elnöke, most már lassan 5. éve. Én úgy gondolom, hogy több évnyi munkám során gyűjtöttem olyan tapasztalatokat, amelyek segíthetnek. Azonosítottam olyan problémákat és gyűjtöttem olyan tapasztalatokat, amelyeknek a megoldása közelebb vihet a céljainkhoz. Elsősorban olyan problémákról beszélek, amelyekkel nap mint nap szembesültem. Ott van például a banki munkám során azonosított devizahiteles probléma, vagy az első ház program, ami sajnos nem működik eléggé hatékonyan, de sport tevékenységem során szembesültem azokkal a problémákkal is, amelyek gátolják a hatékony sport tevékenységet, és önkormányzati képviselőként pedig láttam azt, hogy mennyire nehéz, nem megfelelő pénzügyi autonómia mellett eredményeket elérni. Természetesen láttam azt is, hogy következetes és alázatos munkával, kitartó munkával komoly eredményeket lehet azért elérni a helyi közösségek érdekében. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek azok a területek, ezek azok a problémák, amelyekkel foglalkoznom kell. Nem ígérem azt természetesen, hogy ezeket a problémákat mind megoldom. Azt viszont ígérem, hogy egy hasznos tagja leszek majd bejutásom esetén a parlamenti csapatnak, és hogy az ehhez hasonló problémák megoldásával megpróbáljuk szolgálni az erdélyi magyarság ügyét és előrevinni azt.
Na most engedjen meg, hogy három kérdésre fókuszáljunk, amely szerintem nagyon aktuális kérdés többek között Kovászna megyében is. Egy, az RMDS választási programjában szerepel az, hogy megszüntetni a prefektus intézményét. Ez önök szempontjából gondolom, hogy égető lenne. Milyen esélyekkel?
Hát nagyon nehéz kérdés ez, hiszen a mi érdekünk az lehet ez, viszont egyértelmű, hogy a központosított struktúra, államstruktúra érdeke, az nem ez. Nap mint nap látjuk mi azt, hogy mennyire nehéz gyakorlatilag szélmalomharcot hívni sok esetben a prefektusi hivatalokkal, de visszatérek arra a gondolatomra, hogy úgy gondoljuk, hogyha van egy legitimen megválasztott városvezetés, vagy községek esetén egy községi tanács, akkor az képes, hogy a helyi közösségek érdekében döntsön. Ezért úgy gondoljuk, hogy meg kell ezeket a prefektusi hivatalokat szüntetni, legalábbis ha ez nem sikerül, akkor a hatásköreiket, azokat a kormány által, tehát az ellenőrző hatásköreiket megtartani csak, de akár meg is szüntetni, hiszen látjuk nap mint nap azt, hogy nem hasznos az, amit ők tesznek, és nem hasznos ez a helyi közösségeknek. Olyan országot akarunk, ahol a helyi közösségek döntenek az őket ügyekről, és nem különösből szabják ezeket meg, és szent kell számolnom gyakorlatilag a mindenre kiterjedő bukaresti hatalmat, és a fölösleges bürokráciát, és ezért kezdeményezik a prefektusi hivatalok bezárását, hiszen minél több döntési hatáskört akarunk az erdélyi településeknek, és ez az a régiós reform gyakorlatilag, amit támogatni tudunk.
Ugyebár az utóbbi hetekben, napokban az óriás plakátokon szereplő üzenettel kapcsolatosan volt botrány. Most én azt nem tudom, hogy Kovászna megyében is van az RMDS-nek ilyen óriás plakátja, de mint pénzügyi szakember és mint belülről hozzáértő emberként kérdezem öntől, hogy mennyiben karolja fel, illetve mennyiben ért egyet azzal a jelszóval, hogy mentsük meg Erdélyt Bukaresttől, illetve magával a tartalommal.
Igen, hát itt beszéltem az interjú elején arról, hogy milyen negatív hatása van ennek a túlzott pénzügyi centralizációnak. De most ezen túl ez a mentsük meg Erdélyt Bukarestőre, mentsük meg Kolozsvárt, vagy különböző városokat lehet Kolozsvár helyett betenni, ennek a lényege az, hogy minél több hatáskört kell az önkormányzatoknak biztosítani, és egy olyan decentralizációra van szükség, ahonnan a hatásköröket Bukarestből hozzák le megyei és települési szintre, és nem fordítva, hogy a településektől és a megyéktől vesznek el hatásköröket, és visznek régiós, illetve bukaresti szintre. Tehát, ha úgy tetszik, ennek az üzenetnek az én értelmezésemben az a lényege, hogy minél nagyobb mozgásteret biztosítsunk a helyi önkormányzatoknak, és minél jobban vonjuk ki ezeket a helyi önkormányzatokat a bukaresti kontroll alól. Természetesen el lehet ezt vinni a pénzügyi autonómia fele, hiszen ez volt a többnyire a bukaresti tévécsatornákon is az értelmezés, hogy akkor mennyire jó az, hogy nagyobb fajta pénzügyi autonómiájuk legyen a településeknek, és akkor ott jöttek az ellenérvekkel, hogy eltartott megye vagyunk. Beszéltem már az elején az interjúnak erről a problémáról. Addig, amíg annyira megfosztották a megyéket az adóbevételektől és ezeknek az intézésétől, a menedzsmentjétől, hogy gyakorlatilag 33 megye kezébe hagytak 16-7-8%-ot, és az összes többit azt a régiós és bukaresti szintre költöztették át. Véleményem szerint ez bőségesen elég illusztrálni azt, hogy mekkora pénzügyi centralizáció folyik ma a Romániában, és természetesen ebben a megközelítésben egyértelmű, hogy több mozgásteret kell az önkormányzatoknak hagynunk. Ott van például a személyi jövedelemadó. Tehát a személyi jövedelemadó az egyik legfontosabb pénzügyi forrása kell legyen az önkormányzatoknak, de hát azt is Bukarestből osztják vissza, adnak ugye a településnek, adnak a megyének, majd adnak a kiegyensúlyozásra valamennyit. Az helyben kell maradjon, nincs amire azt elvinni, ott újraosztani, majd visszaküldeni. Az helyben kell maradjon, egy olyan méltányos rendszer kidolgozására van szükség, ahol ezek a jellegű adók és illetékek, ezek megmaradnak a helyi önkormányzatoknál, pénzügyi forrásoknak, és nem függ ez semmilyen bukaresti golyóstoltól, hogy akkor kinek mennyi jön vissza. Ellenőrizni is nehéz, az a probléma. Ellenőrizni is nehéz, hiszen nem is tudjuk, hogy mennyit termelnek a közepes vállalkozásaink, nem tudjuk, hogy mennyit termelnek a nagy vállalkozásaink. Nem egy életképes helyzet ez véleményem szerint, és nincsen javára az önkormányzataink működésének ez a fajta megközelítés. Tehát ez az én meglátásom, hogy erről szól ez a mentsük meg Erdélyt Bukarestől, vagy mentsük meg Csepsiszentgyörgyöt Bukarestől. Több mozgásteret kell biztosítani az önkormányzatoknak, és döntéshozás szintjén minél jobban le kell választani ezeket az önkormányzatokat a bukaresti gépezetről.
Van itt egy igen fontos kérdés, amit a közvéleménykutatások eredményei magasan alátámasztanak, és amelynek az érdekvédelmét úgymond ön is felvállalta egy korábbi nyilatkozata kapcsán. Itt ugyebár a székelyföldi családok, emberek megélhetési szintjéről van szó, illetve olyan adózási módozatoknak a bevezetését, adó csökkentést, rezsicsökkentést helyezett kilátásba, amely mindenképpen a családok megélhetésén segítene. Nos, akkor részletezzük ezeket is, kérem szépen.
Igen, véleményem szerint rendkívül fontos a közösségi jogok mellett. Rendkívül fontos az, hogy a romániai magyar családok, az erdélyi magyar családok biztonságban legyenek. És ezért az RMDS programjában megjelenő négy pillér, ami erről szól, az nagyon hasznos lehet. Vegyük szerve. Szó van a minimálbér növeléséről. Javasolni fogjuk azt, hogy a következő négy évben lépcsőzetesen, de jelentősen nőjön a minimálbér 1250 lejről 2000 lejre. Az erdélyi magyarság több mint háromnegyede olyan településeken él, 50 ezer alatti településeken él, ahonnan hiányoznak az átlag fölötti fizetéseket biztosítani tudó vállalkozások, És ezeken a településeken nagyon gyakori a minimálbérrel való alkalmazás. Ezért ezeknek a munkavállalóknak az érdeke az, hogy egy magasabb életszínvonalat tudjunk biztosítani azáltal, hogy növeljük a minimálbért. Ezáltal nem mellékes, hogy jelentős mértékű adótöblet is tud generálódni az önkormányzatoknak. A minimálbér az egy nagyon jó eszköz a szegénység elleni küzdelemben, megfékezi a kivándorlást is, és pozitív hatással tud lenni a vállalkozások hatékonyabbá tételében. Tehát a minimálbér növelése az az egyik pillér, ami a családok jólétét szolgálná. Van egy forradalmian új kezdeményezése az RMDS-nek, ami a nagycsaládosok megsegítéséről szól. Javaslatunk forradalmian új, és arról szól, hogy a dolgozó családok, szülők esetében fizessenek kevesebb adót, tehát a vállalt gyerekek számával arányosan növekedő adókedvezményekkel bele részesüljenek. Ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy egy két gyerekes családapa 4%-kal fizetne kevesebb adót. Ez a 4% értelemszerűen 16-ból, tehát negyed adót fizetne. A három gyerekes családapa az 6%-os adókedvezményben részesülne, és a 4 vagy annál több gyerekkel rendelkező családapa például, az 8%-os adókedvezményt kaphatna, ami azt jelenti, hogy a fele adó az megmaradna, fele adót kellene fizetni gyakorlatilag. Ez által a nagy családosoknak kívánunk a segítségükre lenni. Aztán ott van a rezsicsökkentésként fogalmaztuk ezt meg, de a lényege az, hogy úgy, ahogy a víz áfájánál sikerült elérni azt, hogy lecsökkentsük 9%-ra, úgy ezt el kell érnünk a többi ilyen jellegű rezsiköltségnél is, mint gáz, villany. Ezáltal több pénzt lehetne az emberek zsebében hagyni, amit egyébre tudnának fordítani. És a negyedik pillér az a nyugdíjasok védelme, ami arról szólna, hogy az értékállóságát a nyugdíjaknak kellene minden évben biztosítani, tehát gyakorlatilag a reálértékét biztosítani évről évre.
Tisztelt Miklós Zoltán, itt a beszélgetés végén, és figyelembe véve azt is, hogy két napúval kezdődik hivatalosan is a választási kampány, akkor kérem, hogy vetíts előre, hogy milyen programmal készül neki ennek a kampánynak, és mivel hogy az önkormányzati választáson azért be kell vallani, hogy alacsony volt nagyon a részvételi alányi Kovász megyében, miben igyekeznek ösztönözni a választópolgárt arra, hogy mindezen ígéretek betartása, illetve életbe lépése érdekében megfelelő helyre tegyék a pecsétet.
Véleményem szerint a hitelesség a legfontosabb. Így van, érezzük mi is. Nagyon sokan elfordultak a politikától, a politikusoktól. Véleményem szerint hiteles jelöltekre van szükség, olyan jelöltekre, akik elkötelezettek mindenek előtt, és akik szakmailag jól felkészültek. Én úgy gondolom, hogy a Kovászna megyei csapat, a Kovászna megyei jelölt csapat, az egy elkötelezett és egy szakmailag felkészült csapat. Sikerült úgy összerakni, hogy ki tudjuk egészíteni egymást. Ki tudjuk egészíteni egymást, hiszen különböző szakterületeken tevékenykedünk, és különböző szakterületeken mutattunk bár fel eredményeket. A kampány természetesen a munkáról szól, igyekszünk üzeneteinket eljutatni a Kovászna megyei településekre, igyekszünk hitelesen átadni elképzeléseinket, igyekszünk különböző találkozókat szervezni, réteg találkozókat a társadalom különböző rétegeivel, és dolgozni fogunk nagyon sokat úgy a kampányban, mint kampány után, hiszen mi munkára vállalkoztunk, és az a célunk, hogy nagyon sokat dolgozzunk, nagyon jól dolgozzunk azért, hogy ezáltal használva váljunk annak a közösségnek, akiknek a képviseletére jelentkeztünk.
Hát munka az lesz bőven a következő időszakban, ehhez kívánok kitartást, és sok sikert majd december 11-e utánra, hogy minél erősebb csapattal képviseljék a Kovászna megyeieket, és nem csak, hanem amúgy az egész székelyföldi, illetve erdélyi magyarságot a bukaresti törvényhozásban. Tisztelt Miklós Zoltán, köszönöm ennek a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, a mai műsorban egy újabb jelöltet, Miklós Zoltánt, a Sepsiszentgyörgyi Városi Tanács RMDSZ frakciójának vezetőjét, pénzügyi szakembert, Kovászna megyei szenátor jelöltet mutattuk be.